Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged 5. szemeszterének első előadásán, itt a József Attila Tanulmány és Információs Központ kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 5. szemeszterében 12 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged honlapon, a webrádió oldalán, valamint a Városi Televízió Szeged műsorában tekinthetik meg. Rövid összefoglalót olvashatnak a Szegedi Egyetem című újságban. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján, a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket az előadónak. Most felkérem Rácz Béla professzor urat, a Szegedi Tudományegyetem stratégiai rektor helyettesét, nyissa meg a Szabad Egyetem Szeged 5. szemeszterét.
Tisztelt hallgatóság, hölgyeim és uraim! Kicsit pontosítanék azon, mert valóban ez a Szabad Egyetem Szegednek az 5. szemesztere. Igazság szerint ennek az előadássorozatnak viszont a 10. szemesztere. Tehát most ünnepeljük a Szegedi Tudományegyetem 10. születésnapját, és ennek az előadássorozatnak a 10. szemeszterét. Ez úgy kezdte a karrierét, hogy a Minden Tudás Egyeteme budapesti verziójával kötöttünk egy szerződést, amelyben vállaltuk, hogy Minden Tudás Egyeteme Szeged címen ismeretterjesztő előadásokat fogunk szervezni. Aztán az első 5 szemeszter ezen a néven le is futott. Időközben takarékossági okokból ezt a szerződést felmondtuk, és a Szabad Egyetem Szeged néven tovább folytattuk. Én azt hiszem, az a páratlan siker, hogy Ides Toma most már 10. szemeszterben hallanak majd a hallgatók és a város lakói előadásokat a Szegedi Tudományegyetem oktatóitól, egy kicsit talán megváltoztatja azt a közvélekedést, hogy a tudomány az vagy sótlan, vagy savanyú, vagy minimálisan is érthetetlen. A tudós pedig hát olyan ember, aki nem tudja érthetően elmondani azt, hogy ő tulajdonképpen mivel is foglalkozik. Én azt hiszem, hogy ebben a szemeszterben is kapnak majd cáfolatot mindenre. Ebben a szemeszterben most kicsit vegyes felvágott lesz. Lesznek olyan előadások, amit még soha senki nem hallott, és lesznek olyan előadások, amiről meg az a véleményem, hogy mindenki jó lenne, ha erről egy kicsit értesülne. Például ez a mai előadás is erre egy jó példa, hogy a globális felmelegedéstől félve azért jó, ha megismerjük, hogy az eddigi történetében Európának mi minden történt ezen a helyen, ahol mi most vagyunk. Én kívánok Önöknek jó előadást, magvas gondolatokat, és ezzel megnyitom a szemeszter előadásait. Köszönöm a figyelmet!
Mai előadónk Sümegi Pál 1960. május 11-én született a Veszprém megyei Tapolcán. 1986-ban a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen biológia-földrajz tanárszakon végzett. 1986-tól a Debreceni Egyetemen oktatott, majd 2000-től tanszékvezető egyetemi docensként a Szegedi Tudományegyetem földtani és őslénytani tanszékén dolgozik. Emellett 2002-től az MTA Régészeti Intézetének félállású tudományos főmunkatársa. 1989-ben egyetemi doktori, 1997-ben földtudományok kandidátusi dolgozatát védte meg negyedidőszaki őslénytani és paleoökológiai témakörben. 2003-ban a Szegedi Tudományegyetemen habilitált régészeti geológiából. 2009-ben védte meg akadémiai doktori értekezését negyedidőszaki környezettörténetből, 2005-ben felvételt nyert a Szegedi Tudományegyetem régész szakos képzésébe, ahol jelenleg végzős hallgató. Társtéma vezetője volt a British Council OMFB, a magyar-kínai tét és a magyar-észt tét nemzetközi pályázatoknak, a magyar-észt Erasmus pályázatnak. 1992-ben a Soros Alapítvány ösztöndíját nyerte el. 1998-2002 között Széchenyi professzori ösztöndíjban, 2003-2006 között Széchenyi István ösztöndíjban részesült. Munkája során két OTKA és két NKTH pályázat témavezetője volt. Ez ideig 57 MSC és 6 BSC szakdolgozati és diplomamunkát vezetett. Hallgatói az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon bemutatott 45 dolgozattal 21 helyezést és 24 díjat szereztek, köztük 3 prosciencia díjat, 9 első, 5 második és 7 harmadik helyezést értek el. Egykori diákköri hallgatói közül jelenleg 11-en vesznek részt PhD képzésben, 10-en már megvédték PhD dolgozatukat, közülük 5-nek PhD témavezetője vagy társ témavezetője volt. 1985-től 2 angol nyelvű monográfiát készített, 5 angol nyelvű könyvet szerkesztett, 2 tankönyvet, 3 nemzetközi és 103 hazai, döntően angol nyelvű könyvrészletet írt. Nemzetközi folyóiratban 33 cikke jelent meg. Tudományos munkáira 364 nemzetközi, köztük 34 könyv, 288 SCI szakcikk, 558 hazai, közte 283 könyv, 275 szakcikk hivatkozást kapott. Felkérem Sümegi Pál docens urat, tartsa meg előadását.
Tisztelt hallgatóság, nagyon köszönöm, hogy ilyen szép számban megjelentek, és akkor nézzük, hogy mit sikerült ma bemutatnom. Egy nagyon komoly, aktuális problémával szeretném kezdeni. A Csendes óceánban több mint 1 millió négyzetkilométeren egy műanyag szennyezést található, ami 2 foltban látható itt. Ez a műanyag szennyezés jelenti a Földünknek a legnagyobb időzített környezeti katasztrófáját. Még jelenleg ott tartunk, hogy próbáljuk felmérni, hogy mi várható belőle. Hogyan lehet az, hogy a termelőgazdálkodás folytató ember 10 000 éve létezik, és mégiscsak az utolsó 50 évben jelentkeztek ezek a problémák? Nézzünk egy másik környezeti katasztrófának a helyszínét, Amazónia, 7 millió négyzetkilométer esőerdőnek megközelítőleg a fele arra a sorsa ítéltetett, hogy vörös sivatag legyen. Az a terület, ahol több 10 000 ember él, és valószínű több 100 ember is meg tudna élni, ha együtt tudna élni a természettel. A föld népességének a római klub jelentése nyomán a következő legjelentősebb problémái ismertek napjainkban. Túlnépesedés, háborúk, erőszakos cselekmények, környezetszennyezés, víz, levegő, talaj és az élelmiszerekbe egyaránt, energia és nyersanyagforrások korlátai, relatív és abszolút vízhiány és élelemhiány, hogy ez területenként változó, a luxusfogyasztásra törekvő szemlélet, globális éghajlatváltozás, új betegségek, járványok, és hát csak egy földünk van, és a fogyasztásunk meghaladja ennek a regenerációs képességét. Amit itt látunk, pontosan ez látható. A föld eltartó képességét túlléptük, és a földünk pusztul elég komoly léptékben. Van-e kiút? És ha van, az hol van? Ez lenne a kiút? Hogyan jutottunk el idáig? Én ezt próbálom bemutatni, hogyan emelkedett föl a társadalom, hogyan vette a kezébe a saját sorsát, és ennek milyen következményei lettek. Amit itt látunk, egy gyönyörű apánkertben megfogalmazhatnánk ezeket a gondolatokat. Milyen problémákkal küzdöttek az ipari kultúra előtti organikus kultúrák? Azok a kultúrák, amelyek olyan anyagokkal dolgoztak, amik lebomlanak. Milyen volt az ember és környezet viszonya az ipari kultúra előtt? És hogy lehet-e rekonstruálni mind a környezet, mind az emberi közösségek változásait? Föl lehet-e rajzolni, meg lehet-e fogalmazni egyáltalán az embernek a múltját? Hogy ezt megvalósíthassuk, az embert, mint biológiai társadalmi lényt is meg kell ismernünk, egy 2,5-3 millió éves történetbe be kell rendezni, és látni kell, hogy a társadalmi szint, a technikai szint és a környezet egy összefüggő rendszert alkot, és mind a háromnak a változásait lépésről lépésre fel kell tárnunk. Hogyan is lehet feltárni? A történeti tudományoknál csak rekonstruálni tudunk, mind a geológia, mind az őslénytan, mind a régészet azonos problémákkal küzdik. formai azonosítást végez, anyagvizsgálatokat, és a letűnt, már megtörtént folyamatokat ennek nyomán rekonstruálja. Hol is kell dolgozni ahhoz, hogy a környezet és ember viszonyát feltárhassuk? Bármilyen hihetetlen, de a jégtakaróba zárt információk rendkívül fontosak. Barlangüledékekben, itt a Frankti Barlang Görögországban látható, régészeti lelőhelyeken, Orosz Krisztián kollégámnak a Balatonszászói ásatása, ahol 47 neolit házat tárt fel, üledékgyűjtőmedencét, látható a Balátató, löszfalakat kell feldolgozni, ez a világ egyik legszebb löszfeltárása a kínai Locsuánba, 2004-ben járhattunk pár hallgatóval, 400 méteres és 2,5 millió évet foglal össze az időből. Mit is vizsgálunk? A rétegekből előkerült virágporszemeket, magvakat, növényi szöveteket, növényi opalitokat, szilíciumoxid tartalmú növényi részeket, fitolitokat, faszeneket, üledékcsiszolatokat, itt látható egy üledékcsiszolatban egy körülbelül 10 000 éve beágyazódó csigának a héja, mésziszabba beágyazva, csigahéjakat, ásványokat, évgyűrűket, csontokat és fogakat. Amit itt látunk, az utolsó 30 000 év éghajlati változása éves szinten elemezve, minden jég lamina meg lett elemezve oxigénizotópra, és láthatjuk a csúcsok, ezek a felmelegedések, ezek itt a lehűlések. Eljutunk körülbelül 11 000 év környékére, a kerekítve 10 000 évet szoktunk mondani, és láthatjuk, hogy egy új világ alakul ki, stabilizálódik egy meleg környezet, és látható, hogy kisebb változások vannak, itt külön kiemelném, 8200 évnél van a jelenkornak a legnagyobb lehűlése, egy körülbelül 2 Celsius fokos lehűlés középhőmérsékletben, és láthatjuk, hogy végigfutnak ezek a hőmérsékleti változások, és az is látható, hogy elmúlt 30 000 évben mindig változott az éghajlat, folyamatosan. Tehát erre számíthatunk a következő 30 000 évben is. Ez nem áll meg. Amit itt látunk, a társadalom és a környezet kapcsolata, egy paleolit vadászt és a körülötte lévő életteret, az úgynevezett mamutos sztyeppét, a felmelegedés hatására átalakuló környezetbe kialakuló mezolit vadásztábort Lengyelországból, a neolit civilizációnak a kialakulását, a rézkohászatnak az első lépését, ugye a fémkohászatnak az első lépése a réz olvasztása volt, majd a birodalma kialakulását, nyugodtan mondhatjuk, a császárkori Róma lehetett az egyik csúcsa, a népvándorlás kort villantja felénk ez a íjász figura, és itt láthatjuk az újkor kezdetén kialakuló már birodalmat asztalnál osztogató emberek sorsa felett döntő embereket is. Itt látható a régészeti periodizáció, és itt látható az, ahogy mi gondolkodunk, környezettörténeti fúrás, visszamegy 17 000 évig, csapadékos szárazabb szakasz, csapadékos szárazabb szakasz, látható, hogy ez is folyamatosan változik, a Balatonban magasabb, alacsonyabb vízállások változtak az elmúlt 17 000 évben, itt pedig a Kardoskúti Fehértónál lehet látni a hidegebb, enyhébb szakaszoknak a változását, alátámasztva a jégtakaró elemzéseit, hogy a Földünk minden pontján az éghajlat folyamatosan változik, és amit láthatunk, az emberi társadalom változása is folyamatos. Hogyan lehet ezt a folyót megállítani egy pillanatra, egy metszetét szelni a múltnak? A globális éghajlati változásnak a hatását szeretném bemutatni. 18 000 évvel ezelőtt 50 millió négyzetkilométer jég borította a Földünk felszínét. Ez a hatalmas jégtömeg ugye ma 16 millió négyzetkilométer csak. 40 millió négyzetkilométer volt, 10 000 évvel már csak 30 millió négyzetkilométer volt, 8 000 éve pedig már csak 20 millió négyzetkilométer jég volt. A globális éghajlati változásnak ez volt a hatása a jégtakaróra, és ennek lett egy nagyon súlyos következménye, ami alól az akkor élt emberek nem vonhatták ki magukat. Sárgával, amit látunk, azok a sivatagok, hideg, mérsékeltebb és trópusi sivatagok, ahol gyakorlatilag minimális csapadék, minimális növényi élet és minimális állati élet volt. Köztük lévő területen volt egy csodálatos sztyeppe, az úgynevezett mamutos sztyeppe, ahol 100 000 szám kóboroltak a nagy növényevők, és ott éltek ezek az emberek 18 000 évvel ezelőtt, nagyjából 500 000 és 1 millió lehetett az emberi populációnak az összlétszáma a világon, követték ezeket a nagyvadakat, és levadázták őket, és 8000 éve történik egy változás, úgy nevezzük, a király visszatér, az erdők szétterjednek, 8000 éve, amit itt zölden látnak, az mind erdő, a refugiumokból a sivatagok összehúzódnak, az úgynevezett magsivatagba, köztük lévő fehér hely, az füves, szavannás, sztyeppés táj, a földünk, nyugodtan mondhatom, a jelenkori aranykorába lép. Nézzük meg, hogy mi történt ekkor a Kárpát-medencébe. Amit itt látunk, ez a környezettörténeti adatbázis, amit a Földtani Őslénytani Tanszék 60 éves fennállása során felállított, és az MTA Régészeti Intézetél ilyen közös geoarcheológiai adatbázisba rögzített. Megközelítőleg 56 régészeti lelőhelyének több mint 600 objektuma, több mint 30 löszfeltárás, több mint 50 üledékgyűjtőmedence és néhány barlang, ez alapján tudjuk megrajzolni a Kárpát-medencének a változásait. Az első időben egy nagyon fontos szelet, 18000 éve a jégtakaró még Varsónál áll, 2 kilométer vastag ez a jégtakaró, és nincs északi tenger, helyette egy alluviális sikony, folyóvízi síkság, az Adrián nem tudnánk nyaralni, csak maximum Kotornál, mert nincs Adria, a Pó síkság, az kiterjedt, alacsony a vízszint, 200 méterre alacsonyabbak a tengerek. Egy hatalmas lösszövezet húzódik a csatorna szigetektől, amikor még nem voltak szigetek, egészen a kínai tengerekig, ezt nevezzük lösszövezetnek, ez 10000 km hosszú, és körülbelül 1000-1500 km széles, 10-15 millió négyzetkilométer fog át, ez az eurázsiai lösszövezet, és látható, hogy az örök fagy elég jól korrelál ezzel a lösszövezettel, de van egy kivétel, ez pedig a Kárpát-medence, ahol már akkor is környezeti határok voltak, az örök fagynak, a szórt fagynak, szórt örök fagynak a határa alakult ki. Nézzük meg, hogy hogyan reagált a növényzet az éghajlati változásra a Kárpát-medencében. Amit itt látunk, az látható, hogy itt van az a mamutos sztyepp, ami benyúlik a Kárpát-medencébe is, majd látni fogunk később egy fényképet, hogy körülbelül ma ennek a maradványa hol található. Ezt nem úgy kell elképzelni, mint a mai sztyeppéket. Néhány fa élt rajtuk, és tundrális elemek keveredtek hosszú fűvel és rövid fűvel. És egy nagyon-nagyon fontos dolgot, amit nyugodtan mondhatom, először sikerült magyar-angol együttműködésbe bizonyítani, azt, hogy nem csak a Balkánon maradtak fenn a lombosfák, hanem megmaradtak a Kárpát-medencébe is, kis refugiumokba, azaz a Kárpát-medence egy fantasztikus mozaikos táj volt a jégkorban, fenyőerdők, sztyeppék, tundrális elemek és lombosfák menedékei helyezkedtek el, hárs, szil, kőr is, tölgy itt maradt meg, szinte fel se tudjuk fogni, hogy ennek mi a jelentősége. Azt jelenti, hogy a következő lehűlésre, ami várható 10000 év múlva, ugyanígy megmaradhatnak, akkor, ha megvédjük őket a társadalmi hatás elől. Lépjünk egyet tovább az időbe, 12000 évnél mi történik? Elkezdenek terjedni, látható a tajgelemek, ez a lucfenyő, ez az erdei fenyő, itt lenne a cirbonya fenyő és a vörös fenyő. Látható, hogy az addig egységes sztyepp a Kárpát-medencében három nagy foltra szakad, nagyjából a déli részeken, keleti részeken, és a mai mezőföld területére húzódik vissza, és egy nyírfenyő fázis alakul ki, jóval korábban, mint az, hogy korábban megfogalmazták, és az is látható, hogy a lombosfák továbbra is fenn vannak, és a lombosfák körülbelül 10000 éve elkezdenek terjedni, külön felhívnám a figyelmet, a Kárpát-medence keleti része, az Erdélyi Középhegység és az Alföld találkozásánál a hárs terjedésére, kiemelkedő jelentőségű, csak úgy, mint nyugaton, és egy nagyon fontos dologra, ami szintén a tanszéki munkának az eredménye, a bükknek egy elképesztő korai megjelenésére, és eljutunk 9000 évre, látható, hogy a lombosfák már szinte mindent elöntenek, kialakul a magasság szerinti övezetesség, csak a legmagasabb részeken maradnak meg a hegyi tundrák, és látható, hogy a tajgának a déli szegélye még éppen eléri, a zonális rendszer kialakul az eurázsiai sztyepp, úgy, ahogy ma ismerjük. 8000 évnél, ahogy mi szoktuk mondani, az aranykor közepén a fák szinte mindent elborítanak, ennek ellenére három nagy sztyepp terület megmarad a Kárpát-medencébe, és kialakul az eurázsiai sztyepp, és a gyönyörű tajgaövezet, vegyes lombú tajgaövezet, lombos erdővezet egyaránt. Azaz, amit itt látunk, ez egy hihetetlen pazar változás geológiai értelemben szinte egy villanás csak az időben, mégis az emberiség számára hihetetlen fontos. Miért? Az emberek ezzel a környezeti változással elképesztő komoly probléma elé kerültek. Azok az állatok, amiket vadásztak, elhúzódtak északra, és azok a konzervatív berendezkedési csoportok, akik az ősök hagyományához, a misztikus földdel, élővilággal kialakított kapcsolatukhoz ragaszkodtak, bármilyen hihetetlen elvándoroltak, követték északra a nagyvadakat, és a tundrális növényzetet követő jégkori megafaunát vadászgatták tovább. Mi jellemzi ezeket a népeket? Alacsony népsűrűség, rendkívül lassú technikai társadalmi változás, úgynevezett északi vándorló életmód, ezzel a társadalmi változással, hogy elvándoroltak, 12 ezer évet nyertek, a szemünk láttára a 19.-20. században pusztulnak el ezek a közösségek, a technikai civilizáció szinte szemünk láttára írtja ki őket. Nézzük meg, kik ezek az emberek, valószínűleg kevesen ismerik őket. Ez egy Urianhai vadász, aki körülbelül 12-16 ezer évvel ezelőtt alakította ezt a rénszarvas lovagoló életmódot. Nagyon szívesen bemutatnám a nyenyec jávorszarvason lovagoló életmódot, sajnos nem lehet, mert az orosz birodalomban 19. század végén az összes olyan jávorszarvast, ami lovagon lehetett, kiirtották, és a nyenyeceknek halálbüntetést terhelemet megtiltották, hogy jávorszarvason lovagoljanak. Ennek nagyon egyszerű oka volt, kirabolták az orosz falvakat, és elvágtattak a jávorszarvason, az orosz katonai lovasság pedig nem tudta őket utalérni. Hogy ne csak egy férfi legyen, hiszen egy férfi, se egyetlen férfi közösség nem tudott létrehozni stabil kultúrát. Lássuk, hogy ez a kultúra több lábon áll, a hölgyet szeretném kiemelni, fejik ugyanis ezeket a rénszarvasokat, idáig még a lapok se jutottak el, és nézzük meg, ez egy irtózatos kemény élet, egy vándorló élet. A karámba ezek a rénszarvasok nagyon sok esetben le kell vágni a szarvukat, ugye, hogy ne bökjék ki az ember szemét, és felhívnám a figyelmet a sátorra, a házra, amelyik a folyamatos vándorló életmód alakítja ki, majd látni fogjuk, ez vissza fog köszönni más népeknél is. És a fiataloknak is el kell fogadni ezt az életmódot, hiszen ők a továbbvivői. Itt van egy 14 éves lány, látható, hogy a beltenyészet miatt már albino a rénszarvas, amit nyereg nélkül ül meg, és nézzék meg a tájat. Ilyen volt a Kárpát-medence jégkori táj. Szórtan fák, szórtan sztyep, aztán egy tundrális növényzet, és itt van a rénszarvas zuzmó, amit olyan lelkesen legelez a rénszarvas. Hol találkozunk hasonló kultúrával? A rokonainknál, a lapoknál iszonyú keményen ellenállnak az ipari civilizációnak. Látható, ugyanaz a sátortípus van, mint az Urianháioknál, gyorsan felállítható, ugye könnyen távozik belőle a füst, és látható egy lap család, és itt egy lap népviseletbe öltözött férfi, egy szintén albino rénszarvassal, ami már valószínűleg a beltenyésztést mutatja. Nézzük meg, ezzel szemben a progresszív közösségek mit tettek a környezetváltozás hatására. Ott maradtak, és megváltoznak. Azaz megváltoztatták az anyagi kultúrájukat, megváltoztatták a vadászati életmódukat, alkalmazkodtak az új holocén környezeti kívásokhoz, az új környezet, új élelemforrások, új nagyvadak, ami nem úgy viselkedett, mint a másik. Nem úgy kellett elejteni. Más technikát kellett alkalmazni, új növények, új célélőnyek, új társadalom lesz. A vadászat, halászat, gyűjtögetés 8-1-1-1 paleolit aránya, a vadászat vezetett, 5-2-3-ra módosul. Ez elképesztő mozgalmat indíthatott el a törzsön belül. Egyértelműen a nő és a gyerekmunka felértékelődik, a gyűjtés felértékelődik, és egy emancipációs hullám söpör végig a mezőgazdasági társadalomba. Ennek nagyon sok jele van. Amit itt látunk, ez az akkor élők szempontjából egy tragédia, egy újszülött gyerek van, egy hattyúszárnyon fölfektette Dániába. Amit itt látunk, pedig szarvasfogakkal díszített, valószínűleg a szülés után rögtön elhunyt nő. Ez egy főnöki temetkezés, amit itt látunk, ez pedig még inkább bemutatja, hogy a nőknek nagyon magas volt a státusza a mezolit társadalomban, az úgynevezett szarvasasszonyos temetkezést, szarvasagancsókkorán eltemette. Mit hozott ez az új világ a mezolitoknak? Amit itt látunk, a vaskapunál található, a mezolit közösségeknél művészeti tárgyak, itt van Írországban egy varsa, Magyarországról, Nádasladánynál, kiemelt szigony, ezzel haláztak. Itt látható egy angol Star Curry varázsló maszk, szintén szigonyokkal, spanyolországi mezolit szikrarajzok, egy mezolit vadásztáborba eltemetett kutya, tehát ők már domestikáltak, és itt van, amit kőesztergályosnak lehet nevezni, nézzék meg ezeket az ívesen csonkított pengéket, háromszögpengéket, trapészpengéket, geometrikus formák, szinte misztikusan, ha megnézzük például a ház alaprajzait, misztikusan geometrikus formákat kerestek. Ha valaki azt mondja, hogy ezek az emberek alacsony technikai szinten álltak, akkor elő kell kapni két koapengét, és ott a hátul a kiskertben lehetőleg kevesen látják, ha az ujjára üt az ember, ezt az 1-1,5 centis pengét össze kell rakni. Az ember, amikor összerakja, úgy néhány hetes, néhány hónapos munka után is leszedegetik a gipszet, meg egyéb ilyet a kezéről többször is, akkor után rájön, hogy ezek az emberek hihetetlen fejlett technikával rendelkeztek. Az embereknek a telepeikből, hátrahagyott leleteikből próbáltak életmódképet láthatunk. Ez a madarak vándorlásánál egy vadászat. Itt egy, természetesen ebbe bele kell tenni a készítőnek a fantáziáját is. Itt látható egy nyári tábor, és itt látható egy őszi tábor. Ezek az emberek a csontelemzések alapján hihetetlen egészséges életmódot éltek, teljes értékű életmódot éltek. Úgy tudtak ciklikusan visszavándorolni akár több ezer kilométert a területre, hogy nem ismerték a térképet és az írást. Tehát fejbe rögzítették ezeket az útvonalakat. De megszületik egy másik kultúra is. Ebből a mezolit szubsztrátumból fölemelkedik az úgynevezett újkőkori kultúra, mégpedig a Közel-Keleten állatokat tenyésztenek, az állatokat nevezzük is meg, kecske, juh, szarvasmarha, sert, és ugye a mezolitok már domestikálták a kutyát, csiszolt követ készítenek, és bizony földet művelnek, mégpedig elképesztő komoly energiával. Egy mezolit vadászt körülbelül 2-3 órás napi munkával megszerezte a családjához szükséges, fenntartásához szükséges élelemforrásokat, és ha nem volt elég az élelem, akkor tovább vándorolt, a neolitok letelepült életmódot választottak, és az életmód megváltoztatja az egész világunkat. És ezen a neolit telepen megváltozik az embernek emberek közötti viszony, ember-állat közötti viszony, és az ember-föld közötti viszony, hiszen minden évben művelés alá vonják a környező területet. A kerámia az csak később jelentkezik a neolitikumba a vándorlás során, de látható, hogy a neolit kirajzás, terjedés indul meg, és eljutnak a Kárpát-medencében, megközelítőleg Krisztus előtti 6000-ben ideérnek, és itt egy új történet kezdődik. Nézzük meg ezt az új történetet. Ez a szintérre azért emeltem ki, mert Európa egyik legszárazabb régiója, látható, hogy 500 mm alatt van a csapadék a központban, 550 mm, de jelenlegi ismereteink alapján a holocénnek a korai fázisaiban a magasabb hőmérséklet miatt, illetve az alacsonyabb csapadék miatt ezek a paraméterek jelentkeztek. Ez a belső rész 400 mm alatti csapadék, körülbelül ez a 400 mm csapadék, és ez az 500 mm csapadék. Ha egy ilyen változás bekövetkezik, Magyarországnak a gabona termesztése megközelítő 30%-kal vissza fog esni. Ennek ellenére ezek az emberek idejöttek, pedig lencsét, egy magbubúzát, két magbubúzát, borsót és kölest termesztettek, és az első élelemtermelő kultúra, amelyik benyomul a Kárpát-medencébe, körös kultúrának nevezzük, Kucián Ida halhatatlan műve alapján. Ettől északra, ettől a vonaltól északra, ahol a körös kultúra, a sztarcsevó kultúra, az erdélyi körös kultúra benyomult, tehát ezek a korai kultúrák, mezolit vadászok voltak. Itt látható egy mikrolit pengékből álló, ott mellette pedig egy gyufaszál, ami aránynak látható, hogy ezek a kicsi kis nyílhegyek mit is jelentenek. Miért is olyan fontos számunkra ez a körös kultúra? Mert az európai élelmiszertermelés valahol itt alakult ki. Hol éltek ezek az emberek? Közép-Tiszavidékről emeltem ki egy lelőhelyet, hogy konkrétan láthassunk. Tiszapüspöki Karancsfalt, ez a digitális domborzat modell, elvileg ez a Tisza völgye. Ugye az emberek úgy képzelik, menjünk az Alföldön, főleg most ugye a kukorica lefedi a különbségeket, kimegy az ember a vonatablakon, hát ez sík egyenes. Na igen, csak amikor kimegy az ember, akkor döbbenten látja, hogy magaslatok vannak, itt látható egy ilyen magaspart, és körülötte pedig mélyedések vannak, korábban elhagyott folyómedrek, tavacskák. Ez a digitális domborzatmodell már nagyon szépen bemutatja, de itt látható jól. 5-6 méteres szintkülönbségek vannak, ami nem tűnik soknak most, mert szabályoztuk a Tiszát. De a Tisza szabályozás előtt az azt jelenti, hogy valaki ide táborozott, az kora tavasszal felkelt ide költözön, vagy vízbe fulladt. Ugyanezt meg kellett játszani a nyár elején is, mert a Tisza bizony elárasztotta ezeket a területeket. Ezek az emberek föltelepedtek ezekre a magas partokra, ezek a maradványfelszínekre, löszös térszínekre. Ők az elsők a világon, amelyik ezt a löszös térszínt használják, és a földünk jelenleg 40%-a a lakosságnak löszös térszínen él. És itt van egy kultúra, ami először használja, úgynevezett gabonakerteket használja, ez egy fordított effektus, a gabonát védték az állatokkal szemben, körbekerítették a gabonát, és ahogy mi a ma a veteményes kertet gondozunk, úgy használták, itt láthatók a háztípusuk, és körülbelül így képzelhetjük el ilyen kis diffúz halmaz településeket. A növényzet pedig így nézett ki, az ártéren erdővel borított területek voltak, kis maradványtavacskákkal, pangóvizekkel, itt a kiemelkedő részen pedig egy úgynevezett sztyeppfoltokban éltek ezek az emberek, és bizony nem voltak könnyű helyzetben, mert állatot is tartottak. Az ármentes időszakban legelő és halászhelynek, ez csodálatos volt ez a mélyedés, növénygyűjtögettek, innen hozták el a fákat, energiaforrást, építőanyagot, de egy nagyon kellemetlen dolog történik, ami árvíz van. Itt látható, hogy még a mai modern időkben is meglepi a birkákat, hogyha árvíz van. Ugyanis ennek a körös kultúrának jó és kecsketartásra alapozódott a gazdálkodása, és ez egy elképesztő komoly probléma elé nézett egy olyan területen, amelyik nedves átérő részen van, ugyanis a birkáknál különböző betegségek jelennek, meg tüdővész, májmétely, amit csigákról gyűjtenek össze, májmétely csigáról, és amit itt látható, ez már inkább a teheneknek való, és látható, hogy egy tehéncsorda hogy reagál az áradásra, átúszza, átmegy a következő átéri szigetre. És bizony meg is történik ez a változás. Amit itt látunk, ettől a vonaltól délre a lyukkecsketartás volt a jellemző, ettől a vonaltól északra ennek a határán két nagy kultúra emelkedik ki, a közép-európai dunántúli vonallíszes kultúra és az alföldi vonallíszes kultúra, itt láthatók különböző edénytípusaik, ezek, illetve kerámiáik, látható, hogy teljesen más szimbólumrendszer jellemző, mint a körös kultúrát, és a szarvasmarhatartás és a sertéstartás kerül előtérbe, és ezzel a gazdálkodási bázisunk teljes mértékben megváltozik. És egy nagyon fontos dolog, hogy a vonaldíszes komplexum, amely itt született meg a Kárpát-medencében, ez a vonaldíszes komplexum lesz az európai újkőkori civilizációnak az alapja, itt van a gyökérkultúra, innen áramlik ki, elárasztja egész Közép-Európát, aztán Kelet-Európát, az a hatalmas zöld terület, ez mind-mind az úgynevezett vonaldíszes komplexumnak a fiatalabb és az idősebb fázisa, és látható, hogy a mediterrán felőtt terjedő kagylómintás díszítésű kerámiákkal a Rajna vidékén keveredik. Azaz a Kárpát-medencében a környezeti elválasztó vonalak kulturális elválasztó vonalat hoznak létre, társadalmi fejlődést indukálnak, és a társadalmi fejlődésben az új megszülető kultúra pedig új területeket hódít meg, a saját innováció alapján szétterjed. Nézzük meg, hogy ugyanakkor a neolit civilizáció mire jutott még a Kárpát-medencében. A késő neolit kultúrában polgárcsőszfalmi kultúrát céloztuk meg, onnan van a legtöbb adatunk. Lokális növénytermesztés, állattenyésztés, regionális és globális kereskedelemben is helyük volt, ugyanis kerámiákkal kereskedtek, obszidiánnal, az obszidián lelőhelyek az teljesen a Tokaj-hegységben a kezükben voltak, és kiemelném ezt a globális kereskedelmet, ez az Égei-tengerből származó spondilus, kagylókarperec, olyan nagy, ez egy centi, 12-13 centis, kivágták a közepét, és rá tudták húzni csuklóra. A belső részt, amit kivágták, pedig medálionként használták, ezek nagyon fontos temetkezési kellékek voltak, itt egy spondilusból csiszolt nyaklánc. Majdnem azt mondhatnánk, hogy a korabeli rangjelzők, és még egy fontos, ilyen spondilus már ne keressünk. A neolitikum végén kihal az égei tengerből, valószínűleg a tűgyűjtés következtében. A kereskedelem hatására már egy organikus kultúra is tudott ha nem is fajt, de fajta kihalást okozni. Nézzük meg, hogy hogy éltek ezek az emberek. És itt jön egy óriási meglepetés, egy szigeten éltek, mégpedig egy ártéri szigeten. Ez a térkép úgy készült, hogy a digitális domborzat modellt ráhúztuk a 19. századi térképre, itt lenne a polgár városa, itt van a polgári sziget, itt kiemeltük még jobban a polgári szigetet, ami 60 négyzetkilométer, itt vannak a helyi magyar elnevezések. A kékkel jelzett rész állandóan vagy időszakosan víz alatt van, és mindjárt mutatom, itt látható 3D-ben ez a sziget, 60 négyzetkilométer, és körülötte víz. Ha beállt az áradás, innen csak csónakkal lehetett közlekedni. Miért nagyon fontos ez? Mert innentől kezdve a kultúrának lehatárolt a térbelisége. Ha meg tudjuk fogni a kultúra mit termesztett, milyen mértékben, ki tudjuk térbe vetíteni. Ezt kíséreltük meg, és engedjék meg, hogy köszönetet mondjak Racki Pál professzornak, egyrészt azért, hogy részt vettem a kutatási programjában, másrészt azért, hogy a régészeti dianyagot a rendelkezésemre bocsájtotta. Amit itt látunk, egy tel lakódombot látunk, egy rétegzett lakódombot, mellette pedig egy horizontális telepet, ami teljesen egykorú, gyönyörű kerámiákkal, és fölötte láthatjuk a tel fejlődésének első szakaszát, árkokkal körülvéve. Amit itt látunk, ez egy mágneses térkép, ami alapján gyönyörűen kirajzolódnak a árkok. Ez az első építési fázis, a második építési fázis és a harmadik építési fázis. Nem védelmi célúak a körárkok, kultikusak. A kialakított, az éggel kialakított, felfelé törekvéssel kialakított, négy kapun keresztül látható kialakított rendszer fölemeli tulajdonképpen a közösséget az ég felé. Látjuk erre mindjárt részét. Amit itt látunk, az első építési fázis, hogy hogy is alakul ki egy tel gyönyörűen látható árokkal, majd elrombolták a következő építési fázisba a házakat, ráépítkeztek, létrehoztak egy paliszádot két árokkal. Következő építési fázisban ráépítkeztek erre a rétegre, betemették az árkokat, és három külső árokrendszert hoztak létre, a negyedik fázisban elhagyták a telt, az élet egy olyan, mint egy város hagytak volna el, ugyanis ez egy preurbánus település, egy mondhatni neolit város. Egy pillanatra megyünk is tovább. Nézzük meg, hogy milyenek voltak a házak. Amit itt látunk, a hosszú házak, korábban ezt 20-30 évre tették, most dendrokronológiában sikerült bizonyítani, hogy egy ilyen ház 80-100 évig állt rendelkezésre a közösségnek, hihetetlen mennyiségű fát nyelt el. Itt fölszedték a löszt mellette, és föltapasztották a falat, ennek a fázis beláthatunk itt a maketben, itt van a tűzhely, és a régészek megcsinálták Polgár Csőszalomnál, a pihenőparknál egy háznak a rekonstrukciát, úgy, ahogy ők látták, saját kezülek festették, régészek vettek rajta. Miért nagyon fontos? Pontosan tudják, hogy mennyi fát kellett beleépíteni, mennyi patics, illetve mennyi sárga föld ment bele, és mennyi náp kellett hozzá. Ebből meg tudjuk satszolni, hogy mennyi fa kellett a közösségnek, ami megmarad ezekből a házakból, csak szölöpük laknak a helye. Elképesztő, jelentős mennyiségű faanyag volt szükséges az épülethez és a tüzeléshez is, azaz a fa anyag egy nagyon fontos volt a közösség számára. Nézzük meg a horizontális települést. A víz közelség ellenére itt van a víz mellettük, igen ám, csak hogy ez szerves anyagban dús, ez szennyezett, ezt nem lehet ivásra használni, kutakat hoztak létre. A kutakban, amit itt látunk, egy áldozatot helyeztek el a kút alján, mégpedig a homokban. 83 gyönyörű edényt, a régészek elemzése szerint a közösség 83-ből főből állhatott, ezek a gyerekek, akik. És így helyezték el egy ilyen áldozati, kútáldozati, azaz a talajvíz ingadozás, aszály, árvizek okozta problémák, kútszennyezés problémája olyan mély volt, hogy a vizek isteneit meg kellett szólítani, és itt van egy temetkezés, gyönyörű szarvas agancsból készült medálionnal, illetve spondilus gyöngyel. Ezek az emberek üzeneteket hagytak hátra önmagukról, a világukról, amit megpróbálunk értelmezni. Amit itt látunk, ez a geoarcheológiai értelmezés. Megtaláltuk egy ásóbotnak a nyomát csiszolatba, azaz ásóbottal lazították meg a földet, és dobták bele a gabonát. És nézzék meg, csak ezen a területen tudtak stabil települést létrehozni. Itt már a talajvíz, ahogy megemelkedett, kiöntötte volna őket. Itt volt a szikes mocsarak, egy elhagyott meder és egy folyóhát, egy régi folyóhát, összefedett folyóhát, és a kutak problémája, ha ide leástak, ez elképesztő komoly meccs volt, 3 és 4 méterről özbe, és elérték a homokot, és nem tudtak továbbásni, mert az beomlott. Viszont láthatjuk, hogy a homokban lejjebb húzódik a talajvíz, azaz aszályok idején a kút kiszáradt. Ezért kellett a kutakat megszólítani. Tehát ők számukra a kutak létező élőlények voltak még. És amit itt látunk, ez pedig a 3D-s dimenziója ennek a kis közösségnek. Itt van csőszhalom, csak ezen a térszínen tudtak gabonát terjeszteni, és csak ezen a térszínen tudtak létezni az árvizek miatt. Feketével vannak ilyen sraffozva. Ez csak itt tudtak gabonát termeszteni. A sziget többi területén tudtak állatot tartani. Ha viszont bejött egy nagyobb, hosszabb, csapadékosabb időszak, akkor a 60 négyzetkilométer, 10-15 négyzetkilométer összezsugorodott. Abban a pillanatban a kialakult gazdasági tér az árvizek ritmusa miatt átrendeződött, és egy elképesztő komoly probléma elé néztek az emberek. Válság jött létre. Pontosan egy ilyen válság alakult ki a neolitikum végén, amik egy hosszan elhúzódó csapadékosabb időszakban az körülöttük lévő ártér vízzel telítődött, az ártéren lévő növényzettől gyakorlatilag nem tudtak odaférni, nem tudták kivágni ezeket a fákat, és elkezdődik a faanyagnak az egyre kisebb beépítése a házakban, azaz elindult a közösség afelé, hogy a tellakó életmódot felhagyja, elhagyja az állandóan lakott felszínt, diffúzan szétvándorol, és egy teljesen új életmódot kezd el a részkor kezdetén. Azaz a környezetük a lassú változások, komplex gazdasági változásokba tömörülnek, és ha megnézzük, hogy ezek az őskori közösségek, organikus kultúrák, amik még a termelő kultúrák elején álltak, milyen problémákkal néztek szembe? Túlnépesedés, háborúk, erőszakos cselekmények, energia, ugye faanyag, nyersanyag források korlátai, relatív és abszolút víz és élelem hiány, éghajlati változások hatása, új betegségek, járványok. Azaz ugyanazok a problémákkal néztek szembe, mint mi. De ezek a problémák lokálisan és regionálisan jelentkeztek, maradt mozgástér, el lehetett vándorolni, ugyanakkor a válságok, változásokat, életmód és kultúrátalakulásokat indítottak el, új és új eseményeken keresztül alakították az őstörténetünket, a közös történelmünket. Engedjék meg, hogy ezekkel a gondolatokkal fejezzem be az előadásomat, és néhány életképet felvillantsak azon kollégák és tanítványoknak a köréből, akikkel együtt küzdünk a régészeti geológia terén. Egy nagyon romantikus, de kemény, embert és gépet próbáló feladat, egy életforma, egy terepi és labor életforma, ahol a célokért sokszor fizikailag is küzdeni kell, viszont ez a küzdelem egy csapatot formál, és ez azt hiszem a legfontosabb. Őnekik ajánlom, egykori és jelenkori hallgatóimnak, a jövő geoarcheológusának, aki remélem, hogy majd hasonló eredményekről számolhat be néhány évtized múlva. Akit itt látunk, az jelenleg vagy doktorál, vagy doktoriál folyamatban van, de mindegyik nagyon-nagyon fontos segítőkész munkát végzett azért, hogy megérthessük az egykori emberek közösségeknek a környezetét. Köszönöm szépen a figyelmüket!
Köszönjük szépen docens úr előadását, kedves közönségünk, kérem tegyék fel kérdéseiket. Nem készültem, de lehet, hogy az első kérdést nekem kell föltennem. De mondom, nem készültem. Ja. Öthalom környékén hogy éltek, Szeged mellett hogy éltek ezekben a korokban az emberek?
Szeged Öthalom szerepelt már több előadásban, ezért nem tettem be. Szeged Öthalom valójában Szegednek az egyik legnagyobb régészeti környezettörténeti nevezetessége. Balmer János 1936-ban itt ásta ki az első alföldi paleolit lelőhelyet, több kőeszközt, ami gravetti kultúrához határozta meg, és Magyarországon az első komplex környezettörténeti vizsgálatot itt végezték. A tanszéken, ahol tanszékvezető vagyok most, Mihály István alapította 1954-ben, ő 1936-ban tanársegéd volt, és ő volt a geológus, aki dolgozott ezen a feltáráson. Az előkerült csigákat szegedi molekológiának két hatalmas alakja, Zogler Károly, nyugodtan mondhatom, világszinten is óriási iskolát teremtett, és Rotarides Mihály határozta meg, Gál István határozta meg a gerinces anyagot, és hát nem kisebb ember dolgozta fel a faszeneket, mint Gregus Pál, és egy tanítványa, és sajnos nem közölték a nevét a cikkben, Gregus közölte az eredményeit, határozta meg a pollent. Ilyen komplex vizsgálat az ideig Európában sehol sem történt. Nagyon-nagyon nagy elképzelésünk az, hogy a jelenlegi homokbánya, ami ugye a makói útépítés miatt lett kialakítva, ha azzal végeznek az építők, a polgármesteri hivatallal, önkormányzattal, az egyetemet bevonva egy környezettörténeti tanúsvényt alakítunk ki. Jelenleg ez egy szerb-magyar pályázatnak része, de a szerbiai oldalon is lenne egy ilyen tanúsvény, és egy nemzetközi angol, német, szláv, magyar nyelvű feliratokkal szeretnénk minden évben nemzetközi csoportokat vezetni a területén. Ez a Szeged 5 halom olyan jelentős, hogy nem tudjuk pontosan megfogalmazni a részét, hogy 1992-ig nem lehetett oda, minden az orosz lőtér volt. 92 után sikerült eljutnom tanszék több munkatársam, még debreceni adjunktusként jutottam el oda, és egy 8 éves projektben feldolgoztunk egy 300 méter hosszú falat, erdőrefugiumokat találtunk olyan csigafajokkal, amik jelenleg a Kárpátoknak Erdélyben, illetve még magasabb régióban, tundrális részeken élnek, azok itt éltek az Alföldön, jelenleg 2100 méter magasan élnek a Kárpátokban. Egy hihetetlen, csodálatos ősi világ, amit meg kellene őriznünk, közös felelősségünk, és most egy történelmi lehetőség van ezzel a homokbányával.
Hány fok volt akkor Szeged környezetében, amikor ezek a csigák itt éltek?
Szeged környékén 12-14 Celsius fok volt júliusban, ugye a mai 21-22-vel szemben. Ez egy elképesztő komoly hőmérsékletkülönbség. Ez volt a jégkori július.
Köszönöm szépen, többet nem kérdezek, önöké a szó.
Tanár úr, csak egy olyan kérdésünk lenne, többen megfogalmaztuk majd a fejünkbe, hogy itt végighallgattuk ezt az egészet, Viszont ugye benne volt ez a szó, hogy háború, és hogy a háborúval kapcsolatban milyen bizonyítékok vannak, mert az, hogy éltek ezek a kultúrák, az egy dolog, de mondjuk a háború az számomra egy kicsit így megcsillantotta a üveges tekintetemet, és erre nem volt semmi.
Azért fogalmazta úgy, hogy háborúk és erőszakos cselekmények. Trogmájer Ottónak van egy csodálatos cikke, nyugodtan mondhatom, Szeged egyik legendásabb hírű régész professzoráról van szó, amiben a széljegyzetbe oda teszi, hogy az egész neolitikumban megtalálhatók a feltört csontok, ugye, és emberi csontvázak található hulladékok között. Ezt nem kell háborúként értelmezni, még csak erőszakos cselekményként se, hiszen ismerünk Polinéziában több olyan közösséget, ahol az öregek azért imádkoznak, hogy egyék meg őket halotti toron, hiszen ez a kultúrának a része, így marad az övék. Mi már átestünk egy olyan fejlődésen, amikor a kanibalizmustól hátralépünk és hátrahökölünk, de azért oda kell figyelni ezekre, ugyanis az, ha nem eszik meg őket, az a kitaszítottság jele. Tehát mint a középkorban az árokba hajtott boszorkány, vagy kiközösített férfi, akit még az árkon túl temettek el, tehát nem a megszentelt földbe. Az emberek különbözők, és tudomásuk kell venni, hogyha nem életellenes a cselekvény, hiszen itt a természetes halálba elhunytat fogyasztják el, akkor ezeknek a kultúráknak létjogosultsága van. Ez, megpróbálom a háborút is mondani, ez tehát nem tekinthető erőszaknak. Erőszakos cselekménynél már a mezolitikumban is található több olyan temetkezés, ahol bezúzott fejek vannak. Ezeknek egy része nyilvánvaló állatokkal való küzdelemben van, de jelentős részük, mondjuk így, hogy egyértelmű, hogy az embertársa végezte el a preparációt, és nem gyógyítási céllal. Tehát ezt nevezhetjük erőszakos cselekménynek. A háború az pedig egy szervezett forma, bizony még az egészen korai társadalomban is voltak háborúk, bármilyen hihetetlen, mert gondoljuk el, egy ötfős paleoli családnak 300 négyzetkilométerre volt szüksége, hogy megmaradjon. Ha megjelent egy másik ötfős család a vadász területén, akkor vagy mind a ketten ilyen haltak, vagy valaki kihult. Ez egy Ma talán rettenetes gondolat, a mezolitikumban ez 50 négyzetkilométerre, annyira jobb volt a környezeti feltételek, hogy 50 négyzetkilométerre ment, a neolitikumban pedig ez 1/10 négyzetkilométerre megvalósult az 5 fő neolit családnak a fennmaradása. Ez egy nagyon-nagyon fontos adalék, azaz 10 hektáron fent tudtak maradni. Amennyiben a közösségnek szükséges élettér, ahol a fehérje forrásait beszerezték, vagy ahol felhalmozták a készleteiket, ezeket támadás érte, azaz agresszió érte a közösséget, az ellen vagy tudott védekezni, vagy nem, ezt már háborúnak tekinthetjük. Vannak jelek, sőt a mezolitikumban vannak már sziklafestmények, ahol kivégzés is láthatunk, leíjazzák, tehát lenyilazzák az illetőt. Nem, az ember az egy erőszakos élőlény, és ezt tudomásul kell venni. Tervezni kell vele. Nem véletlen, hogy folyamatosan sportra és mozgásra ösztökéljük az ifjúságot, hogy azt az agressziót, ami a természetes folyamatok által megvan benne, azokat valahogy le tudja vezetni, szervezetformák között. És lehetőleg ne úgy, kézilabdán csak arra törekedjön, hogy kitörje a másiknak a nyakát, hanem azokat a vadászagressziós élményeiket, a benne lévő ragadozót egy gólörömben feloldja. Tehát nem tudunk eltekinteni, ez végigkíséri az emberiség életét. Minél nagyobb tömegben van, annál nagyobb tömeg vannak köztünk az agresszorok, akik genetikailag sokkal erőszakosabban élik meg az életüket, mint mások.
Professzor, én azt szeretném megkérdezni, hogy az a löszhátakon élő népességnek a gazdálkodása az vajon mennyiben hasonlíthatott a jóval későbbi, és tulajdonképpen az árvíz hát folyamszabályozásokig jól működő ártéri foggazdálkodáshoz?
A foggazdálkodás az egy sokkal komplexebb fogalom, mint a neolit gazdálkodás. Ők is használták a fokokat, tehát a visszahúzódó vizet biztos, hogy rekesztő halászásra használták, sőt már nem csak a neolitok is, hanem a mezolitok. Írországban voltunk, sajnos nem tudtam a diát előkeríteni, egy 200 méteres tengerparton levertek cövekeket, és közte mogyoró favesszőt húztak be, és az apály során visszahúzódó víz neki csapta ezeknek a primitív hálónak a halakat, és ott összeszedték. Tehát a közösség kihasználta a természetes folyamatokat, így a fokokat is biztos, hogy használták, de a középkorban sokkal tudatosabban használtuk ezeket. Nagyon-nagyon sajnálom, hogy a foggazdálkodás kapcsán rengeteg téveszme szabadult el. Takács Károly régész jelentetett meg 2000-ben, 2001-ben egészen elképesztő gondolatokat honfoglaló magyarságnak foggazdálkodásáról. Senki nem fogadott el. Megmondom őszintén, én se hittem neki, egész addig, míg meg nem hívott minket, és meg nem elemeztük az anyagát. Valóban honfogláskoriak, 10. századiak, 11. századiak, 9. század végétől indulnak ezek az árkok, amit ott használtak, és bizony-bizony ezek az emberek, a honfoglaló magyarságnak egy bizonyos közössége elképesztő jól értett a vizekhez. Bátorligeten láttuk egy példáját, egy 9.-10. század fordulóján halastavat alakítottak ki. Tehát ez egy jól szervezett közösség, nyugodtan mondhatom, birodalomépítő közösség, az pedig egy törzs közösség. Azért a kettő között óriási fejlettségbeli különbség van, de a környezetileg ugyanazzal a problémával állnak szembe. Talajerő utánpótlás, mekkora területet tudok használni, mekkora területet önt el az árvíz, és van egy úgynevezett rizikós sáv, amit minden évben bevetek, de körülbelül minden második, harmadik évben nem jön belőle semmi. Ez a rizikós sáv, ez nagyon változó szélességű. Honnan tudjuk, hogy ez van? Rengeteg vízparti növény van a gabonamagvak között, gyomként. Tehát a tárolóedényekben, tehát amikor nyilván válogatták, muszáj volt neki, mert mondjuk ha anyaros került bele, akkor főleg az vízzel érintkezett, egészen érdekes esztetikus élményeik lehettek a gabonától. Ha pedig alkohol, akkor villámgyorsan elfeküdtek tőle és meghaltak. Tehát nyilvánvaló, hogy valamilyen korai szelekciónak kellett lenni. De azt azért látni kell, hogy egy löszre települő közösségnek mind az építés technikája, mind a földművelés technikája bizonyos alapproblémákkal néz szembe, és ha azt meg tudja oldani, akkor marad fenn. Ez mindig az a, magyarságra, foggazdálkodás ide vagy oda, és mindig az a körös kultára. Tehát kicsit az alapszabása ugyanaz. Technikailag más, és ami legfontosabb, a szervezettsége rettenetesen más. Tehát ezért nagyon nehéz így összehasonlítani, de környezetileg ugyanazokkal a problémákkal néztek szembe, de technikailag és társadalmilag teljesen más és más megoldásokat írtak le rá. Hogy mennyire így van, Xi'anba voltunk Kínába, és bemutattak nekünk a bronzkori városnak a megmaradt részeit. Bronzkorban 1 milliós volt a fővárosuk. 4/4 volt osztva, ugye nekik a tökéletes négyzet az, ami nekünk a kör, ugye a tökéletes alakzat. A kelet-nyugati és az észak-déli irány pontosan ki volt mérve, egy 3 méter széles kőlapokkal kirakott út volt, amin csak keresztül mehettek, hosszában nem, egyedül csak a császár használhatta. Egyik negyedbe kereskedők, másik negyedbe hivatalnokok, harmadik negyedbe katonák, negyedik negyedben pedig az úgynevezett kiszolgálók voltak. Ezt a szervezettségnek én azt hiszem, hogy ha megnézzük a európai bronzkort, vagy a magyarországi bronzkort, nem tudunk ilyen várost felmutatni. Olyan hihetetlen példája arról, hogy eltérő társadalmi megoldások vannak. És ez egy borzasztó fontos, hogy eltérő környezet, azonos környezet, eltérő társadalom, azonos környezet, azonos társadalmi probléma, azonos technika, eltérő technika egymás mellett léteznek. El kell fogadnunk az eszkimó kultúrát. Akkor is, hogyha mi infarktus kapunk a bálnazsír zabálásától. Ők viszont nem. Miért? Mert nem tudjuk, hogy a mi kultúránk 100 év múlva hova lesz, de az ő kultúrájuk lehet, hogy felvirágzis, 500-600 év múlva az lesz a vezető kultúra. Mielőtt azt mondanánk, hogy ha-ha-ha, gondoljunk a bronzkori Angkorra. 50 négyzetkilométeres város volt, és semmi. Vagy a majáknak a városai. Ugyanígy talán egyik Jurkenártól tudnék idézni, amelyik kanadai francia volt, és hát azért tudni kell róla, hogy francia akadémia tagja a hölgy létére. Mindig mondják, hogy a nyugat-európaiak emancipációt tessék a magyarokra figyelembe venni, azért figyeljünk fel arra, hogy a francia akadémiának hány nő tagja volt. Jurkenár az volt, és egy csodálatos könyvet írt, ami nálam az elsődben van, Hadrianus emlékezése is. Van benne egy rész, hogy a emlékiratainak a töredékeit összeszedte, és abból írt egy világsikert. Hadrianus, aki a világot járta, ugye, mint birodalomnak a csúcsa, tényleg a római birodalom ereje teljében volt, és ő is az 50. évében úgy érezte, hogy mindent megtehet, és járta a fantomvárosokat Afrikába, ami előtte lévő civilizációk hagyta ott, meg közelkedten a föníciai városokat, és azt mondta, hogy az én városaim élők lesznek, át fogják világítani az évezredeket, majd 300 év múlva halott városok voltak. Erre kell odafigyelni. Csak akkor van értelme az életünknek, ha van utánunk jövő élet. És ez pedig csak úgy maradhat meg, ha esélyt adunk az állatfajoknak, növényfajoknak, minden földi környezetnek a megmaradásnak, akár eltérő, akár nem, és az eltérő társadalmi megoldásoknak, kivéve emberellenes.
Arra szeretnék rákérdezni, hogy a polgári kultúrában a hosszúház fölépítményét milyen adatok alapján szerkesztették ki, ugyanis a nyomokat megtalálták a régészek, a fölépítményt milyen adatok alapján sikerült kiszerkeszteni?
Ez az a kérdés, amitől előre féltem. Miért? Ahol vagyunk, ez egy pengeél. Én ezeknek az embereknek a környezetével foglalkozom. Nem én voltam az ásató régész, nem én készítettem a modelleket. Én el tudom fogadni ezeket a modelleket, nem csak az alapján, hogy föltárták a nyomokat, amit ott láttunk, egy autópályás ásatás. Nagy felületen gyorsan kellett dolgozni. Egy lassú, szisztematikus munkával még a faszeneket is elő lehet szedni belőle, meg lehet pontosan mondani, hogy milyen fákból voltak a cölöpök. Nagyon szerencsés esetben az alapárkokat vissza lehet lapolni, tehát hogy körülbelül milyen mélyen nyújtották le az alapárkokat, abból meg lehet mondani köbözve, hogy körülbelül mennyi lösszanyagot használtak falazóanyagnak. Tehát így lehet a rekonstrukciókat elkészíteni. Nagyon-nagyon nehéz, és rengeteg vita van belőle. Akármilyen adatot mondanék, ha itt régészek lennének, körülbelül a fele rögtön rám ugrana, hogy miért nem jó. a múltnak a feltárásának ez a legnagyobb problémája, viszont nagyon sokan pont ezért szeretjük, a bizonytalansága miatt. Eszmét lehet cserélni, vitatkozni lehet, hónapokat el lehet gondolkozni azon, hogy az az adat, amit kihoztam egy ösvény végigjárásával, egy gondolati ösvény végigjárásával, azok jók-e, és szerencsére legalább 100 ember van, aki vitatja az elképzeléseimet, fölteszem internetre, lehet, hogy 1000, és rögtön jönnek a levelek, és el kell gondolkoznom, hogy mennyire kell visszahátrálnom. Véleményem szerint az a háztípus a struktúra vizsgálatok alapján, tehát a feltárások alapján, amit Racki Pálék összeállítottak, az megfelelő. Megközelítő pontosságú. Körülbelül olyan 70%-os. De 100%-ost, aki fel tud mutatni, az valószínűleg a sámán kategóriába tartozik, és nem a kutató.
Amennyiben nincs több kérdés, köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadás sorozat keretében egy hét múlva dr. Pászka Imre, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának egyetemi docense tartja meg a narratív történetformák, élettörténet, önéletírás, a mindennapi élet konstrukciói című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is, viszontlátásra!